Ma igen, valóban folytatjuk az üzenet sorozatot, és az a címe ennek az üzenet sorozatnak, hogy mi a címe? Kegyelemmel is, irgalmassággal megkoronázva, ez a Zsoltárokból van, tudjátok. Élvezem ezt a témát, élvezem, komolyan mondom, élvezem. Tanulmányoztam ezt a heszedet, ezt a héberül, ugye, kegyelem hesed. Istennek a szerető kedvessége, angolul így van hesed, szerető kedvesség. Van egy másik héber szó, nagyon ritmikus, hesed, haszid. És a haszid pedig azt jelenti, hogy valaki meg van igazulva, és hordozza Isten kedvességét az életébe, Isten szeretetét. 18. században volt egy haszid mozgalom. Ennek a mozgalomnak volt 4 pontja, ezt elhoztam nektek érdekességképpen, volt 4 elve, ami akarta újítani, és meg is újította a judaizmust. Isten előtt nem a tudás, nem a törvények szigorú betartása a fontos, hanem az odaadó szeretet, a jó akarat és a lélek tisztasága. A vallásos életmód, a sok rituális előírás és a számos jó cselekedet lényege ugyanis az Isten szeretet. A felebaráti segítségnyújtás és az értelmes életvitel, egy szóval az ember szeretet. Az első törvény. A második elvük nem önmegtartóztatással, nem szomorúsággal, hanem őszinte örömmel, tánccal, dallal kell szolgálni az Urat. A harmadik törvénye a haszidizmusnak a dvekut, vagyis a teremtőhöz való ragaszkodás fontossága. Ez a feltétel és kérdés nélküli Isten felé irányuló teljes szeretet és hűség. Kérdés nélküli Isten felé irányuló teljes szeretet és hűség. Én azért kiegészíteném, mi azért nem kérdés nélküliek vagyunk, hanem kérdés nélküli az, hogy Isten szeret bennünket. Tehát abban nincs bennünk bizonytalanság. És a negyedik pedig, hogy a zsidó ember nem csak a ugye 613 parancsolatának teljesítésével szolgálja az Urat, hanem minden hétköznapi cselekedetével is, azzal is, ha eszik, azzal is, ahogyan jár. Amen. És ez a 18. században indult ez a haszidizmus, és nagyon nagy port vert föl az ortodox között is, és hoztam nektek egy nagyon találós anekdótát. Rabbi Móze, a második nevét nem tudom kiejteni, majd megtanulom egyszer, ifjú korától fogva ellensége volt a haszid tanoknak, mert kelletlen és fék nélküli eretnekségnek tartotta őket. Egyszer vendégségben volt barátjánál Rabbi József Asérnél, aki szintén szemben állott az újítókkal, tehát a haszidizmussal. Abban az időben jelent meg nyomtatásban a haszid tanítás előfutárjának a nagytiszteletű Lúria mesternek imakönyve. Mikor ezt az imakönyvet a két rabbi elé hozták, Rabbi Móze kikapta a küldönc kezéből a hatalmas kötetet, és a földhöz csapta. Rabbi József Asher azonban fölemelte, és így szólt. Mégiscsak imakönyv ez, nem szabad megbecsteleníteni. Mikor ezt az esetet elbeszélték, a lublini rabbinak, ő azt mondta, Rabbi Móze egyszer majd haszid lesz. De Rabbi József Asher ellenlábas marad. Mert akiben az ellenségeskedés hatalmas tüzeég, felrobbanhat Istenhez. De akiben hideg ellenszem honol, azelőtt el van zárva az út. Így történt. És én nekem is ez a véleményem, hogy akiben nagy tűzég valami ellen, vallásban, vagy hitben, kereszténységben, azokból még lehet valaki. Pál például eléggé tüzes volt. És én hiszem azt, hogy ahogyan az izraelitáknál, a Júda nemzetségéből ugye jött ez a haszidizmus, látható az, hogy Isten mindig szerette volna megosztani az övével, hogy mennyire szerető kedvesség van Istenben. És ma erről lesz szó, folytatjuk a témát. Sűrű lesz ma, nagyon. De elhoztam nektek ezt a sztorit. Tetszett a sztori? Jó sztori. Tetszett. Halleluja. Hoztam 3 mondatot, amit elfként vagy mottóként hoztam. Aki a kegyelmet megértette, az szállt is. De földet is ért. A kegyelem nem más, mint a felkészültség találkozása az isteni lehetőségekkel. felkészít bennünket a kegyelem, hogy az Isten lehetőségekkel találkozzunk. És senki nem tudja, mire képes a kegyelem által, még meg nem próbálta. Ajaj. Sok kijelentés lesz ma. A kijelentés arról, hogy ki vagy, a személyigazolványt ad. Ez egy szellemi személyigazolványt. A kijelentés arról, aki vagy Krisztusban, pontosabb, személyigazolványt ad, és ad egy kulcsot is. Egyébként ezt a személyigazolványt a mennyből nyomtatják ki. Ez az ördög nem fér hozzá. Szóval a kijelentés személyazonosságot ad, egy személyigazolványt, van benne ID szám, identification szám, és ad egy kulcsot is. És mi ez ad kulcsot? Az örökségedhez. Yes. Mi az örökség? Mindaz, amely az Úr Jézussal kapcsolatos, és mindaz a 7 dolog, ami megtörtént a kereszten, és azon kereszten túl. Mert ugye a kereszten már nincs ott a názereti. Megdicsült, új nevet kapott, és fönn van a mennybe. A kijelentés célja ma is a kegyelemről rávilágít arra, hogy mit tudsz elérni Istennel a képességeiden túl. És mivel Jézus tele volt kegyelemmel és igazsággal, ezért nem tudták megállítani. Ezért az egyházat se lehet megállítani, ahol a kegyelem és az igazság túlcsordol. Halleluja. És amikor a kegyelemet egyre jobban megérted, akkor azt fogod csinálni, hogy elmondod Pállal együtt, elég nekem Isten kegyelme, Isten meg hagyd dolgozzon. Elég nekem Isten kegyelme, Isten pedig hagyd dolgozzon, értem. Amen. Visszalépsz egy lépést az összes kijelentésedből, az összes tudásodból, és azt mondod, Uram, ezt most nem tudom megcsinálni. Itt már nem tudom a hit cselekedetét létrehozni, csak hogyha újra beindítod a te kegyelmednek a munkáját rajtam, hogy elhiszem azt, hogy a te kegyelmed által képes leszek újra az igazságban járni. Rendszeresen van ilyen az életemben. Neked nincs? Bevezetés. Ézsaiás 54. Korrajz. Ma sok korrajz lesz. Sajnos... Te figyelj ide, képzeld el! Ma a jóléti társadalma kereszténységében divat a pápához menni. Erre rájöttem, ma úgy leesett. Hogy ez divat. És most a Darlene Cseh volt ott, ugye, meg az összes ilyen hogy reverendással, csuhásokkal ott volt. Amúgykor, tavaly 14-ben ott volt Joel Austin, és nagyon érdekes volt, hogy ment otthon a zenem, a Darlene a szóló albuma ment. Előtte meg pár perccel néztem, hogy ott van a pápán, és énekel a pápának, és kezet csókol. És röhögtem magamba, hogy milyen világot élünk. Nézegettem, hogy van-e nálunk könyv, Joel Austintól nincsen. De milyen érdekes, hogy kiadjuk Joel Austin könyvét, közben pedig... Hát ugye előző héten 50 muszlimot vitt be a gyülekezetébe, mondván azt, hogy olyan irgalmas, hogy hozzá még a hithű muszlimok is járhatnak. Mert Isten jó. Valahogy nagyon-nagyon fejtetére állt ez a világ. És innentől kezdve azt mondom neked, hogy van lejjebb, a borsodi optimizmus, az egyik, és a másik pedig mondok neked, hogy már semmi sem a régi. És még az se. És azt megcsinálhatjuk, hogy kiadunk egy Joel Austin könyvet, hogy pénzünk legyen. De az, hogy tényleg is komolyan is gondoltam. És hogy ugyanis mindenki megveszi, még a muszlimok is. Tehát nagyon komoly pénzt lehet ezzel keresni. És hogy félretéve a viccet, viszont Az, ha valaki ezen nő föl, annak nagyon nehéz lesz. És nemrég voltam egy családnál, és nem a mi gyülekezetünkben jár, és úgy beszippantott az a világ, hogy milyen egy új kereszténynek a 2015-ben. Mert én ugye 1990-ben tértem meg, és 2015-ben milyen egy kereszténynek? Hát én azt mondtam, hogy úgy éreztem magam, mint a takonyba tettem volna be a fejemet. Ugyanis olyan világ van az interneten keresztül, ami sokkolt. Sokkolt. És mesélte, hogy miket hallgat, miket lát, stb. És milyen Facebook megosztásokat kap az Úrtól, és milyen igéket, idézeteket, és villogó, nem tudom milyen szívecskéket. Ki volt a pokolba, ki volt a mennybe, ugye ez szenzáció. Akkor kiderül, hogy nem volt a pokolba, csak a mennyben. Aztán kiderül a másikról, hogy nem volt se a pokolba, se a mennyben, hanem csak kiadta, kitalálta, hogy pénzük legyen, mert eladósodtak, mert devizahitelesek voltak. Szóval Amerikában nagyon sok a sztori. És tényleg azt mondom, testvérek, hogy eszement világ ez. És a kereszténységnek is elment az esze, vagy nem is volt soha. Egyszerűen félelmetes. És azért fontos ez a téma, azért fontos, mert beszélek róla persze, de azért fontos, mert a kegyelem lesz az, amely az Isten szelleme által, ami megtart bennünket az Isten félelem által a legmélyebb egyházi ponton is. Mert aki a kegyelemben marad meg, benne marad Isten valódi kegyelmében, inkább így mondom, azon nem fog sem Szodoma, nem fog sem Noénak a kortársai, nem fog rajta semmilyen szolgatájának bukása, semmilyen pápista gondolkozásmód, semmilyen új magyar gondolkozásmód, semmilyen rendszerelmélet, sem a gyülekezetnek a báványimádás, hogy van egy gyülekezetünk, milyen jó, jól megy, Isten megáldott bennünket, sem a csodáknak a báványimádása, sem a pénz báványimádás, stb. Ezeket a rejtett báványok, karizmatikus báványoknak hívom. Semmi nem fog rajtunk, mert ha a kegyelem Istenből van, és Istentől van, akkor az bennünket mindig közelebb visz magához. A valódi kegyelem mindig Istenhez visz közel. Ez 100%. És ma például meg is fogjuk nézni, hogy ez hogyan működik. 54-es Zsoltár. Ez bevezetésképpen azért mondom el, mert szeretném, hogyha mutatni egy nagyon érdekes dolgot. Ézsaiás 54, azt mondtam, igen. 54-1. Újjong te meddő, ki nem szültél, újjongva énekelj, kiálts, ki nem vajuttál, mert többek az elhagyatottnak fiai a férnél való fiainál, azt mondja az Úr. Széles is ki sátrolt helyét és hallékaidnak kárpityait terjesszék ki, ne tiltsd meg, nyújtsd meg köteleidet, erősítsd meg szegeidet, mert mind jobb, mint bal kézzel kiterjedsz, és magod népeket vesz örökségbe, és a puszta városokat megnépesítenek, tehát újraépítenek. Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, hallod? Ne pirulj, mert meg nem gyalázatol, mert ifjúságot szégyenéről elfeledkezel, özvegységednek gyalázatáról többé nem emlékezel. Többé meg nem emlékezel. Megváltoztat Isten bizonyos gondolkozási mentalitásokat. Mert férjed a te teremtőd, seregeknek az Ura az ő neve, megváltód Izraelnek szentje. Az egész föld Istenének hivattatik. 6. verszak. Mert mint elhagyatott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt ezt mondja Istened. Ez a megvetett, ez elutasítottat jelent. Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtelek. Magamhoz gyűjtelek, szó szerint a héberből. Búsulásom felbuzdulásában elrejtettem orcámat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad, azt mondja a megváltó Urad. Mert úgy lesz ez nékem, mint a Noé özönvize, miként a megesküvém, hogy nem megy át többé Noé özönvize a földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek. Mert a hegyek elváltoznak, vagy eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik. Békességem szövetsége meg nem rendül, így szól a könyörülő Urad. Pontosabban így szólt múlt időbe a könyörülő Urad. Idáig. És aztán még rengeteg, rengeteg áldás utána. Azt mondja a 6. verszak, hogy elhagyatott és fájó lelkű, egyébként szellemű, pneuma, a ruach szó jelenik itt meg, fájó szellemű asszonyt hív téged az Úr. Miért fáj a szelleme? Mert meg van vetve. És miért van megvetett állapotban? Nem csak azért, mert össze van törve, hanem azért, mert elhagyta őt Isten egy szempillantásig. Egy rövid szempillantásig. Tudjátok, az ember szelleme az nagyon érzékeny Isten jelenlétére. Az ember szelleme nagyon Isten jelenlétéhez van tapadva, abból jött létre, Zsoltárok 30. Még egy ilyen nehéz pillanat a Bibliából. Azért kezdem ez a nehéz pillanat, mert utána könnyebb lesz megértened sok mindent. Mondjuk nézzük a 6-tól 36. Mert csak pillanatig tart haragja, de élet hossziglan jó akarata, jó kedve felénk. Este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm. Ezt kiemelem ezt az igét. Ezt fel kell írni a Szent Szemnek a szívedre. Csak pillanatig tart haragja, de élethossziglan jó akarata. A jó akarat szóban a kegyelemnek egyik kifejezése van, kedveltség. Élethossziglan kedveltsége, este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm. Az élethossziglan tartó kegyelemről beszélek ma, élethossziglan tartó kedveltségről beszélek. Dávid értette ezt, mint az egyszer egyet. Azt mondtam azért, én jó állapotomban, most figyelj, nem rendülhetek meg soha. Amikor a kedveltség elér, az első életérzésed az lesz, minden a tiéd, szabad vagy, mint a madár, száj magasra, és azt fogod érezni, hogy örökké élsz. Hát ezt a lelked repesni fog, azt mondja, mit nekem válság, mit nekem devizahitel, örökké élek. Benne van a kegyelemben ez az üzenet, ez a szabadság üzenete. És azt fogod mondani a legjobb pillanatodban, amikor nagyon megérzed azt, és megértesz szellemben, mi az, hogy Istennek a megbocsátása és jó akarata, kedveltsége, hogy soha nem rendülhetek meg. De ne idegeskedj, nem leszel elszállva, ezt hozza létre, ezt a stabilitást, a kegyelem. Tehát ezt tanítja ez a szellem, a kegyelem szelleme bennünk, a szellemünknek, a lelkünknek, a szívünknek, az elménknek. Csak hát nem mindig van így. Folytatjuk tovább. Azt mondtam azért, én jó állapotomban meg nem rendülhetek soha. Uram, jó kedvedből erősséget állítottál föl hegyemre, de elrejtéd orcádat, és megroskadtam. Hozzád kiáltok, Uram, az én Uramnak irgalmáért könyörgök. Mit használ vérem, ha sírba szállok? Dicsérít téged a bor, hirdeti igazságodat. Hallgass meg, Uram, könyörülj rajtam, légy segítségül, Uram. Siralmamat vígságra fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, körülvesztél örömmel. Hogy zengjen néked, és el ne hallgasson felőled a dicséret, Uram. Én Istenem, örökké dicsőítelek téged. Amen. Elrejtéd orcádat, és megroskadtam. És ugyanezt történik itt a Ézsaiás 54-ben, hogy visszalapozol, amikor Isten jelenlétét nem tapasztalja meg egy ember, összetörik a személyisége. Tudod, mi a probléma, hogyha ezen az oldalról közítem meg a szellemi életnek a sikereit? Hogyha valaki nem veszi észre, hogy Isten jelenléte nincs az életén. És nem roskadt össze. Tudod, mi volt Smith Wigglesworth legnagyobb titka? Hogy állandó éhségben élte a szellemi életét. És összeroskadt, amikor nem látta, nem tapasztalta azt a közelséget, amit eddig megtapasztalt Istenből. És direkt Isten csinálja azt az irgalmából, hogy egyet hátralép az ember életében. Azért, hogy összetörjünk. Hogy függő lényeket hozzon létre. Hogy függjünk Isten jelenlététől. És amikor valaki nem érti azt, hogy miért csinálja Isten azt vele, hogy kiszáradt, kiapadt, egyre halványabban és fátyolosan látja az ő arcát, jelenlétét, atmoszféráját, nem úgy szól az ige, nem hasít az ige, úgy nem tud, a szíve érzi, hogy rá hangulódni Istenre, az igére, Isten tiszteletekre, imára, stb. Sokszor Isten csinálja ezt az emberrel, hogy kőresedjen az ember rendszeresen, hogy megtapasztalja azt, hogy csak megtapasztalásról lehet élni. Tehát egyszerűen a kegyelem az egy megtapasztalást hoz létre azért, hogy közelebb tudjunk kerülni Istenhez. És amikor egy ilyen apátia van az ember életében, amelyet Isten csinál direkt, azért, és most figyelj, elrejtettem orcámat egy pillantásig előtted, de örök irgalmassággal könyörülök rajtad, ezt mondja megváltó urad. A békesség szövetsége és az irgalmasság el nem távozik tőled, így szól a könyörülő urad. Azért, hogy megértsük a kegyelmet. Mert az ember olyan, sajnos a psziché olyan, hogy minél többet megtapasztal önmagában a természet felettiből, ha a szív és a szellem tekintély alatt nem marad meg a lélek, akkor még ezt is ki tudja használni, és egyfajta narcisztikus emberé teszi az embert, ha nem marad meg abban a tudatban a belső ember, abban az erősségben, hogy minden Isten irgalmából, kegyelméből jön létre. És rendszeresen, amikor jó cselekedetet teszünk, és érezzük, hogy mi húz a szellemi életünk, jó állapotban vagyunk, sikeresek vagyunk, most már az első sorba ülhetünk, stb. Akkor rendszeresen az emberi lelket kezelni kell. Mert fel kell dolgoznia azt, hogy sikeres. De ezt a sikert Isten adja, de mégis fel kell dolgozni ezt a sikert. Mert a kegyelem sikeressé teheti az embert. Jakab erről ír. A Jakab beszél erről a Bibliában, hogy vannak a dupla lelkű emberek. És ma erről is lesz szó, a dupla lelkűségről. Hogy a dupla lelkű ember az, aki kegyelmezett, de még mindig a lelke irányítja őt. Ezért dupla lelkű. Mert a szellemmel nem tudta megváltoztatni istenivé, nem tudta a lelkét. Tehát nem alakítja át rendszeresen Krisztus képűségre az érzelmeit, az öntudatát, az érzelmét, az én tudatát, a gondolatait, a cselekedeteit, a horizontját, a látásait, a képét, hogy milyen képből építkezik. Rendszeresen milyen kijelentés képből építkezik. Ekkor az történik, hogy nagyon sokszor ebben a lelkiállapotban, mikor Isten irgalma hátrébb lép egyet, azért, hogy újra és újra megtapasztaljuk ezt. Azt mondod, hogy átsingózni kell Isten jelenlétért? Könyörögni? Testvérem, igen. Nagyon sokszor olyan állapotba kerülünk, hogy nem jön automatikusan a kegyelem. Ez már a 8. rész a kegyelemről. Azt hiszem 7 rész van mögöttünk, körülbelül 14 óra tanítás. Sok területről foglalkoztunk már, és nagyon sok területtel még nem. És ma ezzel a területtel szeretnék foglalkozni, hogy nem lehetsz abban biztos, hogy azért, mert keresztény vagy, ezért minden biztos. Nem lehetsz abban biztos, hogy azért, mert keresztény vagy, ezért nem történhet semmi baj az életedben. Mert nem azért nem történik semmi baj, mert egyszer elmondtad, hogy Jézus Krisztus Úr megváltó az életemben, és ilyen nagy krokodil könnyekkel kijöttél a pulpitushoz, letérdeltél, és azt mondtad, én vagyok a világ bűnöse. Nem ezért nem fog az életedben rossz dolog történni, hanem azért, mert napi hit életben élsz. Mert az igaz ember hitből él. És a hit kijelentése folytán lépésről lépésre, kegyelemből, hitből éled az életedet. Nem tegnapi kenetből, tegnapi hitből, tegnapi kegyelemből, 47-ben betöltekeztünk Szent Szellemmel, hanem friss rémából, friss kijelentésből. Nagyon sokszor karizmatikus egyházban megtapasztalom azt, hogy bizonyos dolgok ilyen ősküveletté válnak az életemben. És akkor elkezdenek fölnőni ilyen kis emelvények ki. Egyik ilyen ekkora, másik már akkora majdnem, mint a fiam. Egyre nagyobb ilyen emelvények szoktak lenni. Ilyen megtapasztalások. És szinte hódulunk a megtapasztalásnak. Testvérem, nem hódolni kell a megtapasztalás előtt, hanem kérni új megtapasztalást. Azt mondtam valakinek a héten. A megtapasztalás az ember életében akkor erős, amikor megtörténik. Amikor megtörténik. És miközben megy el az évek és a napok mennek el a megtapasztalástól, az idő, itt az időből beszélek, egyre halványodik a megtapasztalás. Végül ilyen kicsi fehér ponttá változik, de azt téged nem fog már átalakítani. Akkor átalakított, hogy egy szinte följebb lépjél. De a következő megtapasztalásnak kell lenni, a kegyelemről beszélek, hogy újra föl tudj nőni. Mert a kegyelem is, hála Istennek, hogy kontinuitásban él, növekedés alatt van a kegyelem, és a hit is az életünkben növekedés alatt van. Van kicsi hit, van közepes hit, meg nagy hit. Kilóra mérik a lehelem. Tehát a kegyelemnek az a feladata, hogy közelebb vigyen Istenhez, és nagyon sokszor Isten visszahúzza a kegyelmet az ember életébe. Ekkor elmondok 6 dolgot, mi szokott történni egy hívő életében. A látszat az, hogy a világ sikeresebb. Ugyanis a kegyelem által tudunk bármilyen területen sikeresnek lenni. És ilyenkor elkezd gondolkodni az ember a munkahelyén, hogy a kollégájának miért sikerült hármat kötni, nekem csak egyet. A másik dolog, ami ezt nem is akarok ebbe belemenni, de értette félszavakban is már. A második, hogy bizonyos dolgok nem jönnek meg, amit várunk. És az Isten igéje azt mondja, ez egyébként számomra nevettem, mikor olvastam otthon, egy szempillantásig. Isten szemében egy szempillantás. Én meg már 10 éve várok valamire. És akkor az Úr, az Atyám, elkezd velem beszélgetni, és akkor mondom neki, Uram, emlékszel, mikor becsuktad a szemedet? És akkor eltelt 10 év, Uram, mikor... Ja, és akkor kinyitja az Úr a szemét. Hát, ez tegnap volt. Ja, és most lehet, hogy ez vicces lesz, és nincs így, de elmondom neked, itt érd meg. Ilyenkor így meg kell bögni a Szent Szellemet, hogy a Szent Szellem, nehogy megbökjön, mert esel. Tehát, hogy meg kell bögni a Szent Szellemet, meg kell bögni az imáddal Isten jelenlétét, hogy Uram, kelj föl. Mert azt mondta, hogy szempillantásig, most elég régóta alszol. Nyisd ki a szemedet, halleluja. És tudod, Isten irgalma ilyen. Isten irgalmáért állsz az Úr jelenlétében, trónnál, Zsidó 4.16-ban, ott állsz, és az alkalmas időben jön a segítség. A kegyelem, hogyha felszabadul, kinyitja Isten a szemét. Tehát a második dolog, hogy nem kapod meg, amit vársz. A harmadik dolog életérzés ekkor, ebben a korszakban, amikor Isten kegyelmét nem tudjuk venni, és elbizonytalanodunk abban, hogy valóan Isten tényleg segítséget ad nekünk, hogy nincs értelme újra és újra az ima életnek. Ez az életérzésed lesz, hogy nincs vágyod, nincs belső vonzásod arra, hogy újra kitárd a szívedet Isten elé, meglankad a figyelmed az Úr felé, már nem olvasol Bibliát, és az van a szellemed, egy olyan életérzés, olyan elutasítottság, hogy Isten elhagyott. Nagyon sok keresztény elhagyatottva érzi magát. De nem azért, mert Isten elhagyta, hanem azért, mert Isten próbába vitte be. Amikor Jézus bevitték a pusztába, tudod, az Atya, a Fiú meg a Szent Szellem vitte be. A szó szerint úgy van, hogy a Szent Szellem belökte őt. Tehát úgy fogta, és úgy, mint Pált, lerúgta alóról, az Urat meg belökte a pusztába. És akkor bement a pusztába, az első kísértés az volt, ezt most Máté 4-ben van ezéként leírva, gyere oda. Akkor Jézus vitették a szellemtől, szó szerint belelöketik a szellemtől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől. Ez a kísértés ez nem az Úrtól volt, ez az ördögtől volt, de a Szent Szellem megengedte. És mikor 40 nap és 40 éjjel böjtölt vala, végre megéhezett. Azt hallottam nemrég, hogy 40 nap után, ha semmit nem iszik valaki, megtörténhet az, hogy elkezdenek a szervek feldolgozni. Hát a szervezet feldolgozza a szerveket. És hozzámenvén a kísértő mondván néki, ha Isten fia vagy, mondd-e ki őnek, hogy változzanak kenyerekké. Idáig. Tudod, a sátán hitt ebben. Hitt abban, hogy Jézus képes erre. És a sátánnak van egy trükkje, hogy nagyon sokszor többet tud Istenről, mint mi. És ezekben a megrogyott állapotban, amikor úgy érezzük, hogy Isten nem kegyelmes felénk, ekkor jön a kísértő, mert olyan helyzetben vagyunk, hogy 40 napja benn vagyunk, és Isten nem irgalmas, nem kegyelmes, nem hozza az ételt. Szükségben vagyunk, szükségben. És hagyd mondjam el neked, hogy a kísértő dolgozik úgy, hogy rávegyen olyan dolgokra, ami az identitásoddal kapcsolatos, és elbizonytalanítson abban, aki vagy. De az Isten próbájában soha nincs meg ez, hogy elbizonytalanítana téged bármikor is abban, hogy ki vagy, és mi a tiéd. Ezt még egyszer, oké? Okay? Furfangos mondat volt. A sátán mindig elbizonytalanít abban, aki vagy Krisztusban. Azért, hogy olyan dolgra vegyen rá, amit nem tudsz megtenni. Mert nem hitből van. Mert a sátán nem hiten keresztül működik, hanem mindig a gonoszságon keresztül dolgozik. A félelmen keresztül. Az Úrnak a próbája soha nem ilyen. Soha nem arról szól, amikor az Úr bevisz a próbába, hogy elbizonytalanítson téged, vajon szeret-e téged, vagy nem szeret. Vajon az ő fia vagy, vagy nem az ő fia vagy. akkor milyen az Úrnak a próbája? Az Úr próbája azért történik az életedbe, hogy a hited felszínre jöjjön. Mert egy jólétben nem tud felszínre jönni a hited, amikor elértél célokat, realizáltál célokat. Viszont Isten tágítja, ahogy mondja Ézsaiás 54, tágítja a szellemi behatásodat, a tevékenységednek a hatósugarát, terjeszkedik a szellemet a szellemvilágban. Terjeszkedik a családod fölött, a szolgálatodban, stb. Blabla. Munkahelyen, közéletben, stb. És azért, hogy tovább tud lépni hitről hitre, muszáj bevinni téged próbába Istennek, hogy a hited újra mozduljon. És bevisz téged a kemencébe, hogy égjen a hited, hogy értékes hit legyen, drága hit legyen. Ezért visz be Isten. Exoduszkor ugyanez történt Izraellel. Nem azért vitte át egy 10 napos túrára őket, hogy megkísértse, hogy próbára tegyen. Mert a kísértés azért van, hogy elbuk és tönkre menjél. A próba pedig azért van, hogy magasabb szintre emelkedjél hitből, hogy a szívedből nem csak azt lásd meg, ami rossz, hanem azt is, amit Isten adott, plántált beléd. És itt azt mondja a sátán, ez a gonosz próba, hogy ha Isten fia vagy, tehát miről kezdtem ma, milyen mondattal, ha tudod, hogy ki vagy, akkor hozzáférsz az örökségedhez. És mibe akarta bevinni a sátán? Egy hamis örökséghez. Azt mondta neki, hogy ő pedig felelvén mondta, meg van írva, érdekes, hogy minden egyes kísértésben, ami itt le van írva, az új szövetségben, a 40 napnak a kísértésével kapcsolatban, egy pillanatot, ugye kiemel az ige, mindig az igével válaszolt Isten fia. Ez azt jelenti, hogy Jézus mindig a kijelentéssel győzte le a sátánt. Na most ezt még egyszer. Itt valaki nem hallotta meg ezt a mondatot. A sátánt nem lehet legyőzni csak kijelentéssel. De a kijelentés olyan erős, hogy abba hagyja a munkáját. És addig kell mondani a kijelentést, amíg be nem fejezi. Aztán újra kezdi. Hát figyelj, tehát ez a valóság. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, szó szerint rémával, amely Isten szájából származik. Azt mondja, hogy a természet feletti élet az mindig a kijelentésből fakad, és az átvisz minden egyes kísértésen, minden egyes nehézségen. Mert azt mondja, hogy él. És ez egy magasabb szintű élet, magasabb életszínvonal, mint a biológiai élet. Ez természet fölötti élet, ez Zoé. És a sátán mit csinált? Egy új kísértésbe ment be. Mert ezen a területen nem tudta őt megfogni. Tehát az identitásodhoz akar hozzányúlni az ördög. Ha azt elbizonytalanítja, akkor nem fogsz tudni hitből cselekedni. Ez az egyik. A másik pedig, amit még el akartam mondani, hogy tudta jól az ördög, hogy Jézus képes arra, hogy a bukott ember után megjelenik a dicsőséges ember, aki Isten is, és képes arra, hogy az anyagot átalakítsa. És képes arra az atya, ha a fiúról van szó, akkor mond egy mondatot a szellemébe a fiúnak, a fiú kimondja, és ott csoda történik a pusztában, a kőből kenyér lesz. Viszont tudta jól Jézus, hogy ez illegális a sátántól. És mi volt az a vizualizáció, amit használt a sátán? Hogy ő Isten fia, ezért neki joga van bizonyos dolgokra. És a kegyelem arra tanít bennünket, hogy abban a szabály szerint való küzdésben maradjunk benne, ami nem visz ki a kegyelemnek az atmoszférájából, hanem megtart bennünket a kegyelem atmoszférájában. Mert a kegyelem atmoszférájában mindig győzelem van. Mert a kegyelem atmoszférájához nem fog hozzáférni a sátán. Tehát ez volt a harmadik, hogy nincs értelme Istent szolgálni, nincs értelme a szellemi, beindítani a szellemi életnek. Életet, bocsánat. A negyedik, szerelem nélkül nem lehet megváltoztatni az embert. Testvérek, úgy vagyunk fölépítve, hogy a Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 16. verszaka mondja, hogy segítségül tudjuk hívni Istent az ő jelenlétébe, és a kegyelem és az irgalom által segítséget kapunk. Alkalmas időben. És a szellemed arra van felépítve, ez Isten hozta létre ezt a mennyi technológiát, hogy rendszeresen, úgymond, le vagyunk kötelezve a kegyelemnek. Hogy újra és újra segítséget kapjunk a mennyből. Tehát ez így van fölépítve, és mindig is így lesz fölépítve, hogy segítségre szorulunk. A kegyelem segítségére. És ebből nem lesz, ebben nem változás. Ha minél gonoszabb a korszak, annál több segítségre lesz szükségünk. És fogok erről is beszélni, hogy mi az, hogy átvenni a kegyelmet a tróntól. És a szellemeden keresztül kapod meg ezt a segítséget, innentől kezdve ez már spirituális. Kötelező megértened. Kötelező. Mi az, hogy a kegyelemből átvenni segítségül a szorongatatásban? Ez muszáj. Különben testbe megyünk bele, törvénykezésbe megyünk bele, ez átkot hoz. Nem csak az hoz átkot, hogy amikor valaki visszamegy a 613 parancsolathoz, az is átkot hoz, amikor valaki kimegy a kegyelemből. És hiábolóvá lesz a kegyelem, ahogy Pál mondja. Ötös, nem lett megtanítva az ember, a keresztény, hogy szellemén keresztül irgalmasságból éljen. Ha valamit nem tudsz, akkor meg kell tanulnod. A királyság így épül föl. Jézus azt mondja. Aki ott is újat hoz elő, mert meg van tanítva a királyságra. Szó szerint a 13. fejezet végén van ez írva. A következő, hogy a kegyelem által való jólét, a kegyelem által való prosperitás nem fogja fönntartani a szellemi sikeredet, ami a kegyelemből jött, hanem a szellem szomorúsága fog jönni. Imádkozunk, hogy legyen egy munkahelyed. Lesz egy munkahelyed. Át fogod élni a sikert. El fog telni X idő. Szomorúságba fogsz esni, és meg fogod kérdezni Istentől. Uram, itt van az új munkahely. Mégsem vagyok boldog. Azért, mert a munkahely után is a kegyelemtől függsz. Azután is, miután becsaptad a Renault a magad után. És még hogyha új a kormány, akkor is a kegyelemtől függsz. Azért, mert amikor elveszed a feleségedet, és eltelik pár hét, vagy pár hónap, ugyanúgy szomorúsága fogsz esni. Mert a feleség Isten jó akarata, Isten kegyelme, így mondja a Héber, jó kedveltsége. De a házasság után is szükséged van a házaspárodnak, és neked a kedveltségre. Mert lesz a következő kihívás. És így megyünk, kihívásról kihívásra. Az Úr orcája elmegy, arrébb megy, és mi pedig elkezdünk sírni és üvöltözni. Uram, add vissza, ahogyan Dávid csinálta. Uram, irgalmasságodból hajolj le újra nekem, mert szükségem van rá. Mert elernyedtem. Kiment az erőm. És tudod, amikor valaki erős, akkor az azért erős, mert a hit az kegyelem által meg tudta erősíteni. Dávid mondja egyik helyen, megerősítettem magamat az Úrban. Ezek az emberek, ezek a harcosok, a bibliai hősök azért tudtak erősek lenni, megértették, hogy kell megerősödni. Ők nem erősnek születtek. Tehát ahogy növekedtek gyerekkorban, már 6 éves korában ilyen muszliai voltak, és ószövetséget, a Tórát kívül fújta 6 éves korában. Nem! Tehát ezek ott a hősök, azok mindig a háborúban jönnek létre. Galácia 3. A szellemi élet egyensúlyáról akarok most beszélni. És többször fogom ezt mutatni majd nektek, hogy egyik fele lecsúszik, másik fele lecsúszik. És akkor te is lecsúszol, meg én is. Ó, bagata Galácia beliek, kicsoda igézett meg titeket, hogy ne engedemeskedjetek az igazságnak, akiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy írattatott le, mintha ti köztetek feszítetett volna meg. Ez egy nagyon komoly szemlélet. Én megnéztem egy református professzornak, a tudományos munkatársnak a írásmagyarázását erről az igéről, és szétszette a görög tekintetében. Ez tényleg ez van ideírva. Tehát itt tényleg Pál prédikálására olyan kenet volt, és olyan atmoszféra, az egész gyülekezet visszament az időbe, mint hogyha ott a Názáret úr Jézus Krisztus keresztre feszítették volna. 100-as szögekkel, vagy 200-as szögekkel. Tehát ezek az emberek valóban megtértek, és valódi Isten élményük volt. Döbbenetes. Milyen lehetett Pál prédikációja? Ott senki nem aludt el azon a prédikáción. Ott senki nem mondta azt, hogy mikor fejezi be a prédikátor. Ott mindenki hitre jutott abba a gyülekezetbe. Mindenki. Mert Isten gyermeke Pál azt mondja, hogy úgy iratatott le a szemetek előtt, mintha ti köztetek feszítetett volna meg. Ott biztos volt sírás, rívás. Csak azt akarom megtudni tőletek, a törvény cselekedeteiből kaptátok ki a szellemet, vagy a hit hallásából. Ennyire esztelenek vagytok? Amit szellemben kezdtetek el, most testben fejeznétek be. Tehát megtörténik az, hogy a gyülekezetben megtérnek az emberek, és visszacsúsznak testbe. Azért, mert nem engedik, hogy a szellem munkája, ami hitből jön, hallás által, annak legyen egy folytonossága szellemből szellembe, szívtől szívig. Tudod, mit jelent ez? Hogy az élményt a hitnek a folytonossága tartja meg. Hogy hallod a hit üzenetét, és beleállsz, és jársz a hitben. Hogy hiszel abban, amit láttál. Hiszel abban, amit megtapasztaltál. És az minden egyes kihíváskor újraépíted ezt a megtapasztásban való hitet. Miért a bűnbocsánat oda? Nem így van. Hányszor érző munkat károsztatás vádlás alatt? És mit csinálsz ilyenkor? Nem azt mondod, hát igen, elvitték, elvesztettem üdvösségemet. Szidott anyám érte. Hanem fölállsz, és újraépíted. Igen, üdvösségem van, ezért van jogom. Igen, akármit is csináltam, és elkezded. Uram, szeretlek, te is tudod, oké, rendezzük le, túljutsz rajta. Uram, hálát adok neki, és újraépíted a hitedet. Mert van hited abban, hogy az üdvösség az megtörtént, valóságos, van realitása, és abban te belekapaszkodhatsz. Az a tuti ziher. A bárány vére által. Na, menjünk tovább. Ennyire esztelenek vagytok, tehát ennyire őrültek vagytok. Amit szellemben kezdtetek el, most testben fejeznétek be, annyit szenvedtetek hiába, ha ugyan hiába. Képzeljétek el, hogy nem csak, hogy Krisztus volt élő módon megjelenve a gyülekezet atmoszférájában, tehát ott tapintani lehetett Krisztus szellemét. Tehát oda, aki bement, az azonnal megtért volna. Hanem szenvedtek is az Úrért. Ez a szenvedés, ez az üldöztetésekből való szenvedés. Szenvedtek azért, hogy megvallották Jézust Úrnak utána. És még ez sem tartotta meg őket. A szenvedése. Ötös verszak. Annakokért, aki a szellemet szolgáltatja nektek, és hatalmas dolgokat művel bennetek, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cselekszi. És a harmadik, hogy ez az energia szó is itt van, a hit olyan hatalmat hozott ezáltal a gyülekezet életére, hogy energizálva volt a csoda, és akár protestáns, akár karizmatikus írás értelmezést olvasunk, vagy ezegézést, ez mindenki csak azt tudja rámondani, még a legultraortodoxabb református igéértelmező is. Csoda. Csoda az csoda. Ez csoda volt. Csoda korszak köszöntött be. És bennük történtek a csodák. Rajtuk, általuk, ott, az atmoszférában. A csoda, a jelek. És azt mondja a Szent Szellem, Pál azt mondja, hát ha Pál már azt mondja, hogy nagy, akkor az nagy. Amen. Tehát ez, amit ő mond, az úgy van. Ő azért értett a szellemvilághoz. Nagy csodákat tett bennetek, Isten szelleme. És azt mondja utána megint, most ez hogy jött? Hallásból jött. Hallották, hogy van ilyen, ráálltak, hitre jutottak, és működött. Easy, könnyű. Az út erre könnyű, könnyű. Könnyen jött a dolog. És ez volt a harmadik, és mégis testbe estek vissza. Tehát mi volt az első? A valódi Krisztus volt prédikálva, és valódi megtérések voltak. Óriási evangelizáció lehetett. Reinhard Bonnke tanult volna onnan, hogy hogy kell evangelizálni. A második, szenvedtek az Úrért, üldözés alatt voltak. A harmadik, hatalmas csodákat éltek át. Mégis testbe mentek vissza. Gyere velem az első, Galácia első fejezetéhez. És mutatom a titkot, hogy miért történt ez meg. Galácia 1. Hatos verszak. 1-6. Csodálkozom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ilyen hamar más evangéliuma hajlotok. holott nincs más, de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. De ha szinte mi vagy mennyből való angyal hirdetne is nektek valamit azon kívül, amit nektek hirdettünk, legyen átok. Ezt sokféleképpen lehet prédikálni az igét. Én nem vagyok, tudod, átokgyáros. De értsd meg, hogy ha nem a kegyelmet érted meg, akkor más evangéliumba fogsz menni. Most. És átkot hoz az, hogy nem kegyelemből, hitből akarunk élni. Átkot hoz. És most én nem akarom azt hirdetni, hogy törvény alatt vagy. Mert nem vagy a törvény alatt. Mert nem vagy zsidó, tehát te nem úgy nőttél föl, hogy megtiltottak volna téged a 613-ra. De az önmagában, hogy a kegyelemből kiesünk, a kegyelem evangéliumából, az automatikusan, egy hosszú idő után, ha nem halljuk a hit hallását, és nem akarunk hitből élni, megállítja az Istennek a munkáját. Még egyszer felolvasom. Csodálkozom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, így hamar más evangéliumra hajlotok. Ezért fontos az, hogy mi a valódi kegyelem. Ezt kikutatni. Mi a valódi kegyelem. És én nem mondom azt, hogy én valódi kegyelmet hirdetek, de szeretnék valódi kegyelemben élni. Mi az, hogy valódi kegyelem? Mi az, hogy kegyelem evangéliuma? Az evangélium azt jelenti, hogy jó hír. Ez a kegyelem jó híre. Kegyelem jó híre. Oké. Megyünk. Jó, megyünk folyamatosan. Dicsőség Istennek. Halleluja. Filippi levél 2. fejezet. Ezt a Évike fel is olvasta csütörtökön, valaki figyelt. Filippi 2. Bocsánat, Filippi 1, elnézést, nem azt olvasta föl. Filippi 1. Érdekes? Izgalmas? Drága testvérem. Ezért beszélek erről, mert izgalmas a téma. Nem akarok átok alá kerülni. Az átok nem csak az, hogy nem tálod meg a bérletedet, a falzsebet beteszed, és nem találod sehol. Vagy a szemüvegedet ide föltetted. Tehát nem csak ez az átok, hogy átok alatt vagy, mert nem tudtad megvenni a 2017-es Renault, csak a 2010-es Renault. Nem csak ez az átok, vagyis hát lehet, hogy ez nem is átok számodra, hanem áldás. Az átok az egy gondolkozási struktúra az ember személyiségében, hogy mihez nem érhet hozzá. Isten kegyelméből, örökségéből, jó akaratából, kedvességéből, szeretetéből. Mert ezek az emberek nem hallották a hitet. És a hit pont, a hit üzenete pont ez a úgymond a kulcsa. Hogyha hallod a hitet, az olyan értékkel bír, hogy soha nem leszel átok alatt, hanem Ábrám áldásába visz be a hit. És átok alatt lenni azt jelenti, hogy nem hallod a hit üzenetét. Nem hallod Istennek az üzenetét számodra, hogy mit mond a láthatatlanból, mi a jövőt, nem látod a perspektívádat. Mert a hit az mindig újat hoz, a perspektívát ad. Dicsőség Istennek. A hit mindig újat mond. Nem újat, hanem újat. Angolul new. Mindig újat mutat. Nem elég a remény. Amikor Jézus ott volt a reménynek, együtt kell dolgozni a hittel. A remény behozza a jövőt, az újat. De a hit meg realizálja. A hit az tesz egy ilyen biztos talajt az egésznek. Lényeddé válik az. Belső szubstanciává válik az. Amikor ott vannak Jézussal, mondják nekik, kelj föl, mert meghalunk. Egyből vádolják. Ez tipikus vallásos hozzáállás. Miatt az meghalunk. És föl kell Jézus, jót aludt, és ott nem volt elég Jézusnál a reménység. Jó pofa módon. Halleluja! Látom a jövőmet. Föl leszek a kereszten. Tehát ez a jó pofa remény. Halleluja! Sunshine! És ott nem táncolt. Halleluja! Zsidó táncolt, nem táncolt el. Van egy jó jövőm. Jézus mondja, az atya leküldött. Én azt mondtam, hogy ámen, és föl fogok menni a keresztre, és tudom, mert meg van írva az összes írásokban. Jó reménységem van, halleluja. Tudjátok? A többiek meg ott áznak, fáznak a vihartól. Hanem azt mondja, az Úr Jézus nevében. Csend. És azt mondja a vihar, oké, ámen. És megáll minden. És erre megkérdezi, ki ez az ember? Kicsoda ez? Ki ez az ember? Ez az egyház jövőképe. Hogy tudja, hogy mi az, hogy remény, És tudja, mi az, hogy hittel szólni dolgokhoz, mint Jézus. Hogy azt mondja, én nem szólok. De tudnék szólni, de a sátánnak nem engedelmeskedek. Mert ő fölkelti bennem a hamis identitást. De az én identitásom az, hogy Isten fia vagyok. És én az Isten fiúságom által dolgozok, és nem azáltal dolgozok, hogy a sátán és a körülmény mit mond, hogy mit tegyek meg. Nem a szükség irányít, hanem a belső emberem. Nem a szükség mondja meg, hogy ki vagyok, hanem Isten fia, Isten fiú, Isten fia szelleme mutatja meg, hogy ki vagyok. És az a hit, hogy nincs, és mégis hiszel. Nem az a hit, hogy megvan, az már nem hit. Sokan mondják azt, hogy hitben vannak. Hát az van hitben, akinek nincs meg, amit kér. És elmész hozzá, és elmondja, hogy na, van, nincs. Nem látod. Tehát a tényt azt nem tagadja le, hogy nincs. De azt mondja, van máshol. Hol? Itt van belül. Csó csinálta egyszer. Terhes. Emlékeztek rá. És megjött a bicikli, meg a mahagóni íróasztal. 24. De a testben megmaradnom, szükségesebb ti érettetek, és ebben bízva tudom, hogy megmaradok, és együtt maradok minnyájatokkal a ti hitben való gyarapodásotokra és örömötökre. Miért maradt meg testben? Miért nem akart elszállni? Hát szó szerint, tehát azt mondja itt. De tényleg, akkora kapcsolata volt Isten, hogy akart volna, akkor elment volna vissza az Úrhoz. Biztos elintézte volna az Úr egy pár szenvedéssel, kis kövezéssel, és elment volna. De azt mondja, nem, a hitben való növekedésetekért itt maradok. Hogy lásd a láthatatlant. Én azért vagyok itt, hogy lásd a láthatatlant. Én most magamról beszélek. Hogy bőven dicsekedhessetek velem Krisztus Jézusban, az én ti nálatok való újabb megjelenésem által. Csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan viseljétek magatokat, akár oda menvén, látván titeket, akár távol lévén, azt halljam dolgaitok felől, hogy megállatok egy szellemben, egy érzéssel, viaskodván az evangélium hitéért. Viaskodván, tusakodván az evangélium hitéért. Tusakodván az jó hír hitéért. A hitnek van harca. És az egy szenvedés. Hogy állandóan föntartsd magadat abban, amit Isten mondott neked. Ez szenvedés. Ez a pszichének a szenvedése. Az intellektualizmusodnak a szenvedése. Hogy rendszeresen Isten olyan dolgot mond, ami bolondság. És minél jobban megtapasztalod Isten jelenlétét, annál jobb bolondságokat fogsz hallani. És minél nagyobb bolondságokat hallasz, annál jobban van hited. És ezt föl kell dolgoznod. Mert a bölcsesség az a test számára bolondság. A psziché számára bolondság. És meg nem félelmén semmiben az ellenség előtt, amik azoknak veszedelem jele, nektek pedig az üdvösségé, és ez az Istentől van. Mert nektek adatott a kegyelem. Hallod? A Krisztusért, vagy Krisztusban, nem csak, hogy higgyetek ő benne, hanem, hogy szenvedjetek is ő érette. Szó szerint agonizáció van itt. Azt jelenti az agonizáció, haláltusa, vagy nagyon erős szenvedés. Tehát ez az egyik legerősebb görög kifejezés. Tehát így mondom, nem csak, hogy higgyetek ő benne, nem csak azért adott a kegyelem, hanem, hogy szenvedjetek ő érette. Ugyanolyan tusakodás lévén, tusakodásotok lévén, amelyet láttatok én nálam, és most hallottatok én felőlem. Filippiben ugye börtönben volt. Azt mondja, hogy itt maradok, hogy nektek tudjon nőni a hitetek. És tudja jól, hogy ezért háborúba lesznek benne. És ez a hit harca. Pál azt mondja, a ma nemes harcot megharcoltam. A hit nemes harcáról beszél, a jó harcról beszél. És igen, harc. Harc az elemekkel, láttad Jézus szolgálatát. Harc a vallásos farizeusokkal, láttad Jézus szolgálatát. Harc a tanítványokkal, láttad Jézus szolgálatát. És fölment a keresztre, és a keresztre saját magával is harcolnia kellett. Végig harcolta azt, hogy a hite eljusson a célba, a végcélba jusson. Egyiket elmondom neked azt, azt a döbbenetet, hogy megtörténhet az, hogy megérted Ábrám áldását. Egyiket Ábrám áldásától függ a kegyelem is. Most erre nem térek ki, majd veszük a zsidóságot és a kegyelem viszonyát. Ábrám áldását megérted, onnantól kezdve a te miattad egy régióra, egy családra, egy baráti közösségre ráállad az áldás, ez megtörténhet. Olyan fokú áldást ad Isten mások miatt is, hogy áldás növekedés van nálad. És azt gondolod, hogy happy end van Jézusnál. Tehát egyszerűen happy end vár Jézusnál. Tehát, hogy egyszerűen befutottad a pályát, tényleg, és Szellemben érzed, hogy nagyon nagy hithőse lettél. De Jézus azt mondja, hogy százszoros áldás is jöhet. Tehát lehet 100 kávéfőződ, 100 hajráfod, 100 órád. Szenvedésekkel együtt. Önmagában az, hogy neked lesz egy jobb autót, én nem tudom, te hogy voltál, én akármikor kocsit váltottam, nekem mindig szenvedés volt utána. És most x év után megértettem azt, hogy a szellemvilág rezonál arra, hogyha neked van valamit. Mert te már nem vagy pogány. A pogány vagy, a szellemvilág beállt arra, igen, ő a XY, tudom, ezt is ezt a betegséget majd 10 év múlva rányomom, 5 év múlva kirúgják a munkahelyről, akkor öngyilkos lesz. Oké, el van intézve. Te már nem ez vagy. Te Isten fia vagy, megjelensz a pusztába, az egész szellemvilág rád figyel. És látják rajtad, hogy a kenet van a szellemedben. Jársz Budapesten, és látják rajtad, hogy te más vagy. Elnézést, tehát nem a... Fú, most ez egy nehéz mondat volt. Tehát több vagy, halleluja. Több vagy Krisztusban. És vannak olyan démonok, generációs szellemek, hogy gyűlölik azt, hogy jó a házasságot, hogy van gyereked, hogy fölnő a gyerek, egészség. Gyűlölik, érted? És nem érted, hogy miért van ez az életedben szenvedés. Mert a szellemvilág rezonál. Ne tudd az Urat szolgálni, ne tudj kijelentésben maradni, stb. Szenvedés. Tőlem lehet 100 kávéfőzőt, ráállsz el az ígére. 100. Legyen 100 kávéfőzőt. Majd imádkozunk érted, hogy a józanság megjöjjön. De egyébként a 100 kávéfőző nem azért adatik, ezt elmondom neked. Mert egy szellemi ember, ha kap 100 kávéfőzőt, most direkt poénkodok, az oda fogja adni. A 99-et is. Mert nem azért kapta, hogy ő gyűjtő legyen, mint a hörcsök. Valaki azt mondta nekem, te ne azzal dicsekedjél, nem nekem olvastam a tanítását, ne azzal dicsekedjél, hogy mennyi van a számládon, amennyit adakoztál. 2 kávéfőzőnk van egyébként. És nem használunk 2-t. 2 kicsit az utolsó időkre félretettem. Tehát az utolsó időkre félretettem 2-t. 2 kicsit, ekkorák. Egyet eladakoztam, igen. De még egyet eladakoztam, csak azra te nem tudtál, halleluja. Tehát 2 kávéfőzőm van, és 2 van az utolsó napokra. Ha eljössz, megmutatom a 2 kicsi kávéfőzőt. Ezekkel fogom az Antikrisztus korszakában főzni neked a kávét. Nem lesz áram. Csak gáz lesz. Antikrisztusnál gáz lesz.